ami segítségünk jöjjön az Úrtól, aki teremtette a mennyet és a földet, az ő szent nevének legyen hálaadás, dicsőség most és mindörökkön örökké. Amen. Hallgassa meg a drága gyülekezet hittel és figyelemmel azt a szent igét, amelyet erre a mai alkalomra választottam, és amelyet megírva találunk a Prédikátorok könyvének 11. fejezetében, a 9., 10., valamint a 12. versben az első verset a következőképpen. Örvendezz, ifjú, még fiatal vagy, légy jókedvű ifjúságod idején, és élj szíved vágya szerint, ahogyan jónak látod. De tudd meg, hogy mindezekért Isten megítél téged. Távolítsd el szívedből a bosszúságot, és tarts távol magadtól a rosszat, mert az ifjúkor és a fiatalság mulandó. Gondolj teremtődre ifjúságod idején, míg el nem jönnek a rossz napok, és el nem érkeznek azok az évek, melyekről ezt mondod, nem szeretem őket. Urunk, szentelj meg bennünket igazságoddal, a te igéd igazság. Amen.
Szívembe jöjj, jöjj szívembe most, Úr Jézus, ó, jöjj ma még, lakója légy, jöjj szívembe most, Úr Jézus.
Foglaljunk helyet. Szeretett ünneplő gyülekezet, drága testvérek! Tényleg a szülőket fölhatalmazom arra, érezzenek szabadságot arra, hogy nyugodtan akár a babamama szobába menjenek be, ott tényleg lehet játszani, és semmiből nem maradnak ki, mert egyébként oda vittük a hangot, a képet, tehát mindent nyomon tudnak követni. Ha úgy érzik esetleg a szülők, hogy hangosabb az ő prédikációjuk, a gyermekek prédikációja, mint az enyém, akkor ezt nyugodtan tegyék meg, tehát érezzék szabadnak magukat arra, hogy mozogjanak. Szeretett gyülekezet, drága testvérek, immáron, ahogy említettem, 5 éve hagyomány, bár a tavalyi esztendőben a pandémia miatt nem tarthattuk meg, hogy az előző esztendőben megkeresztelt gyermekeket és szüleiket, keresztszüleiket meghívjuk, és megerősítsük őket abban a fogadalomban, amit tettek a gyülekezet és az Isten színe előtt. És ezeken az alkalmakon különböző családokat, gyermekeket érintő kérdéseket veszünk elő, vizsgáljuk meg a Szentírásnak a fényében. Így volt, hogy 2018-ban az Isten által rendelt szülői szerepekről, a férj, feleség, édesanya, édesapa szerepéről, a gyermekek neveléséről hallhattunk. Majd 2019-ben azt a témát feszegettük, hogy milyen a jó feleség és milyen a jó édesanya, és milyen a jó férj és milyen a jó édesapa, és milyen a nevelt és milyen a neveletlen gyermek. És hogyan lehet igazán békesség a családban? Ez volt a fő téma 19-ben, aztán 20-ban pedig a példabeszédek könyve alapján kaptam ezt a témát, még mielőtt itt bárki azt mondja, hogy férfiként könnyen beszélek a hölgyekről, de kaptam ezt a témát, a presbiterek rámosztották ezt a témát, ezt a feladatot, de a példabeszédek könyve alapján a hölgyekről hallottunk, ahogy a Szentírás említi őket, a derék asszony dicsérete címmel, és megtudhattuk azt, hogy az értéke drágább az igaz gyöngynél. Hát aztán sok minden volt még abban az ige hirdetésben, én ma hajnalban gyorsan végigolvastam, hogy felidézzem azokat az emlékeket. Sokat tanultam abból, amit Isten úgy a szívemre helyezett, főleg úgy, hogy én férfiként látom a feleségemet, mint nőt, mint édesanyát, és remélem a presbiterek fontosnak érzik azt, hogy majd a férfiakról is prédikáljak már, hogyha úgy gondolják. Na de nem akarom itt nagyon elviccelni a dolgokat. azok, akik szeretnék visszahallgatni az elhangzottakat, azok írott, hallható, látható formában visszanézhetik a gyülekezetünknek a honlapján, ugye minden év második vasárnapi igehirdetéseknél lehet ezt látni. A tavalyi évet sajnos ki kellett hagynunk, ahogy említettem, de idén folytatjuk ezt a hagyományt, és ezen az alkalmon, látva a világban eluralkodó tendenciákat, a fiúkról, a lányokról lesz szó, hogy és szándékosan tettem ott zárójelbe, hogy milyenek a fiúk, milyenek a lányok, és amit erről tudni kell. És amikor ilyen kérdéseket, témákat hozunk és vizsgáljuk meg, akkor sohasem azt vesszük alapul, hogy az adott korszellem, divat vagy széljárás milyen. Sohasem ehhez igazítjuk a megállapításunkat, a tanítást, nem a saját kútfőből merítjük a gondolatainkat, mi lelkipásztorok, hanem mindig a Szentírást tekintjük zsinór mértéknek, mércének. A mondani valónkat azt mindig az igéhez, az Isten igéjéhez mérjük. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy nem nézünk szét ebben a világban. Nem arról van szó, hogy kívül tartjuk magunkat abból, de a helyes irányt nem az szabja meg, gondolkodásunk, hitünk mércéje nem az lesz sohasem, amit tapasztalunk ebben a mindig változó világban, hanem Isten drága igéje. Tudnilik, ez a könyv, a Szentírás az élet minden területére, minden kérdésére ad iránymutatást. Nem kell ebben a kaotikus világban tévelyetten keresnünk az elérhetetlent, a változó igazságot, hanem hisszük, hogy Isten igéje minden korban, minden helyzetben, minden körülmények között választ ad az adott korban élő ember számára, és igazsága az kőszálként megáll, ahogy Luther Márton írta az Erős Vár a mi Istenünk énekében, kőszálként megáll az Isten igéje, mert az idő próbáját is kiállja, és mert Isten változatlan, és ő tudja, hogy igazán milyenek vagyunk, és mire van szükségünk. Fiúként és lányként, férfiként és nőként, feleségként és férként, édesapaként és édesanyaként, főnökként és beosztottként, Isten látja azt, hogy mire van igazán szükségünk. És ebből láthatjuk azt a Szentírás alapján, a Szentírás tükrében, a Szentírásnak a fényében, hogy milyen egy jó édesapa és édesanya, fiú és leány, férfi és nő, férj, feleség, főnök és beosztott. Számunkra tehát a Szentírás nem más, mint egy iránytű, amely segít a tájékozódásban. Mi erre az iránytűre, ahogy itt láthatjuk, mi erre az iránytűre állunk rá, és ennek az iránymutatása alapján tájékozódunk, mert a pillanatnyi korszellem, a divat, a széljárás becsap, és nem szeretnénk szélingatta nátszálok lenni, hanem szeretnénk szilárdan ragaszkodni ahhoz, amit a Szentírás évezredeken át tanított. És különösen is fontos a tájékozódás, amikor ilyen fiú-lány jelenségekkel találkozhatunk, és gyermekeink ezeket látva nem csoda, hogyha elbizontalanodnak, és elbizontalanítják őket. És Isten igéje megerősíteni szeretni a velünk született természetes nemi identitásunkat, nem pedig elbizontalanítani. És hogy ez mennyire a kor jelensége, de már nem csak a divat világában, mert amit itt látunk, ez a divat világából, a divat szakmából vetített kép, hanem a médiában, a hétköznapokban is azt látjuk, hogy a mindennapjainkat is átszövi meghatározó arcok, sportolók, ahogy itt láthatjuk a kivetítőn, David Coulthard, itt jobb oldalon, ez David Coulthard, nem tudom ki az, aki szereti a Forma 1-et. Van olyan? Ki? Na jó van, megijedtem, hogy egyedül vagyok, jó van. Akkor ismeritek, jobb oldalon David Coulthard. Forma 1-es pilóta volt. Egy jótékonysági esten ilyen ruhában és ilyen kinézettel gyűjtött pénzt a gerincvelő sérülteknek. Gondoljatok bele, nem? Így kell gyűjteni pénzt. Vagy egy meghatározó csatorna énekes produkciójában férfiakat nővé alakítva énekelnek. Ragyogó. Nem? Főműsor időben a gyermekeink ilyeneket látnak. És tudjátok, ezek mind tudatosan formálják a gondolkodást, az elfogadást és ez a tudatos érzékenyítés formálja át aztán fiainkat és leányainkat. És nem véletlenül, drága gyülekezet, nem véletlenül sodródtunk most már oda, itt a 20.-21. században, nem véletlenül sodródtunk oda, hogy föltesszük kérdésként, és nem véletlen tettem tehát zárójelbe az M betűt, föltesszük kérdésként, hogy milyenek a lányok és milyenek a fiúk. És eljutottunk oda, hogy ilyenek a fiúk és ilyenek a lányok. Nem véletlenül. Ézsaiás könyvéből sokszor idéztem ezt az igét, de hangozzék el ma is. Jaj azoknak, akik azt mondják a rosszra, hogy jó, és a jóra azt, hogy rossz. A keserűre, hogy édes, hogy az édesre keserű. Hogy a világosság sötétség, és a sötétség világosság. Jaj azoknak, akik azt mondják, hogy a fiúk lányok, és a lányok fiúk. És lehetne sorolni. Nem véletlenül látjuk és tapasztaljuk azt a tendenciát korunkban. Mert elindult valami nagyon komoly tudatátformálás. És ezek mind tudatosan formálják a gondolkodást, az elfogadást, és ez a tudatos érzékenyítés tehát formálja a leányainkat és fiainkat. És lehet, hogy fiúknak születnek, ugye ma már ilyenkor élünk, lehet, hogy fiúnak születik, de lánynak hal meg. Vagy lánynak születik, és fiúnak hal meg. Nem olyan régen egy előadásra kellett készülnöm, tartottam egy előadást. Gondoltok bele, drága testvérek, ma az Európa Unióban 57 nemi identitás van. 57. Az én koordináta rendszeremben én csak fiúban és lányban tudok gondolkodni, ne haragudjatok. Ha valaki ezért megkövez, vagy azt mondja, hogy nem vagyok kellően progresszív, vagy azt mondja, hogy már lemaradtam és ózsdi vagyok, akkor lehet ezt mondani, meg lehet ezt mondani a keresztényekre, meg az egyházra, de az én gondolkodásom szerint, de nem is kitérek azt, hogy én hogyan gondolkodom, hát nézzük meg a Szentírást. Teremtette férfivá és nővé. És akkor nem egészíti ki a Szentírás, most már vannak ilyen próbálkozások egyébként, hogy megteremtette Isten nem csak a férfiakat és a nőket, hanem megteremtette azokat a férfiakat, akik nőknek érzik magukat, és azokat a nőket, akik férfiaknak érzik magukat, és akkor 50, így összejön gyorsan az 57, higgyétek el, nagyon gyorsan összejön az 57, nemi identitás. Mert ebben a világban, és nem véletlenül látjuk ezt a tendenciát, hogy fiúknak születnek, de lányként halnak meg, vagy lánynak születnek, és fiúként halnak meg, mert ebben a világban azt mondják, hogy élj úgy, bontakozz ki, ahogyan, amiben szeretnél. A lényeg, hogy találd meg önmagad. Most ez egy nagyon komoly szlogen. Találd meg önmagad. És ha neked, bocsánatot kérek, még kellő, ott olyan pici gyermekek vannak, hogy még nem tudják azt, amit most mondok, de annyira találd meg önmagad, hogyha neked pöcörőd van, akkor azon lehet változtatni. Lehet változtatni. És hogyha neked cicid van, akkor azon is lehet változtatni. Egy egyszerű plasztikai beavatkozással, műtéttel, amelyet különböző helyeken már az egészségügy finanszíroz. Még nálunk ez nincs, még nincs, de bekövetkezhet ez. Időkérdése, higgyétek el, csak időkérdése. Ami nyugaton már bevett szokás, az nálunk az csak időkérdése, hogy be fog jönni. Minket most nem akarom kisebbíteni a kommunista rendszernek az érdemeit, most ezt idézőjelbe tettem, de minket jelenleg Kelet-Közép-Európát tényleg az a vasfüggöny, kulturális szempontból, meg vallási szempontból, még az a vasfüggöny az, ami bennünket még ott tart, ahol tartunk, és ott tart, ahol vagyunk. Találd meg önmagad. Ez egy nagyon komoly szlogenné vált. És ez a szellemiség uralkodik, és ez hatja át a mindennapjainkat, és éppen az ilyen és ehhez hasonló tendenciák miatt kell igazodnunk ebben a világban, mert amit látnunk kell, hogy nagyon rossz az irány, és az eltévedés ellen egy iránytűre van szükség. Egy iránytűre van szükség, amely megmutathatja a helyes irányt, és nem csap be. De hogy itt a maszk alatt valaki elaludjon, azért próbálom interaktívabbá tenni az Isten tiszteletet. Hadd kérdezzem meg, hogy hogy lehet valakit becsapni mégis úgy, hogyha van iránytű a kezében? Nem akármilyen fémet, mágnest, ugye? Ugye? Egy mágnest kell oda tenni. Szépen úgy el tudják vinni. Volt egy ilyen történet is egyébként egy hajósnál, amikor volt egy iránytűje, és aztán szépen oda tette a hajóstárs egy ilyen kalóz, szépen eltérítette a hajót. De el lehet téríteni egyébként. Ezért nagyon-nagyon fontos, hogy tiszta helyzet és tiszta állapot legyen az az iránytű. És az Isten igéje, hogy ne magyarázzuk félre. Hanem mindig, ahogy a Szentírásban olvasjuk, vizsgáljátok meg. Azt írja Pál apostol, vizsgáljátok meg, és ami jó, azt tartsátok meg. Ami a Szentírás lelkületével egyezik, azt tartsátok meg. Tehát egy ilyen lelki iránytűre van szükségünk. Egy iránymutatásra, amely nem csap be. Mi emberek egymást becsaphatjuk, de ezért kell erre a könyvre helyezni az életünket. A Szentírásra. Na, erre a hosszú bevezetőre egyrészt azért volt szükség, mert így érthetjük meg a mai alkalomnak az üzenetét, másrészt így érezhetjük igazán annak a felelősségét, hogy milyen nemzedéket nevelünk a következő évtizedekre. Mert amit most nevelsz a gyermekedben, az ki fog hatni majd évtizedek múltával is. Azt is szeretném leszögezni, és most, hogyha valaki bóbiskol, akkor lögdössék meg oldalról, jó? Szeretném nagyon leszögezni, hogy semmilyen politikai erő szekerét nem szeretném és nem kívánom tolni igehirdetésemmel, de világossá szeretném tenni, hogy a Biblia értékrendje hamarabb iratott le, mint bármilyen politikai erő programja. Az kegyelem, ha ez a kettő olykor egybeesik, de nekünk nem a politikai programok mellé kell elsősorban állnunk, hanem Isten igéjére kell hallgatnunk, és annak értéke, üzenete mellett kell a legnagyobb határozottsággal kiállnunk, még akkor is, ha olykor szembe kell menni az árral, vagy éppen más szelek fújnak. Minket nem is politikai erők mozgatnak, hanem egyedül az, hogy szeretnénk hűségesek maradni minden időben, minden helyzetben és minden körülmények között az Úrhoz. És ezt szeretném tenni minden témában, férfi, nő, házasság, gyermeknevelés, munka, szolgálat, társadalmi és egyéb témákban egyaránt. Mert, és ahogy említettem, a Biblia minden témában ad számunkra útmutatást. Aki azt mondja, hogy nem ad, az nem ismeri a Bibliát. Az nem ismeri. Minden tekintetben, minden kérdésben, minden témában, férfi és nő, édesanya, édesapa, házasság, gyermeknevelés, munka, szolgálat, fér, feleség, társadalmi és minden más egyéb témában Isten igéje útmutatást ad. És ezt vegyük nagyon komolyan. És így teszünk most is, amikor arról a témáról hallunk, hogy milyenek a fiúk és milyenek a lányok. Amikor azt nézzük meg, hogy milyenek a mai fiatalok, mi formálja a gondolkodásukat, talán lehet, hogy valaki azt mondja magában, hogy keresztelés vasárnapján, amikor picin gyermeket keresztelünk, és kereszteltünk az elmúlt időszakban, akkor miért ez a téma, nem? Hát itt sok picin gyermek van, és lehet, hogy még gőzük nincs a dolgokról. Arról sincs gőzük, amit most mondok. De azt mindannyian tudjuk, de a pszichológia, mint tudomány is megalapította a gyermek első néhány éve, egészen pontosan az első 6-8 év a legmeghatározóbb. Mert ekkor történik az alapozás. A legmeghatározóbb ez az első néhány év. És ilyenkor fektetik le a szülők a gyermekek alapjait. Ezekben az években. És ezért nem mindegy, hogy férként, feleségként, édesapaként, édesanyaként, hogy vagy a családban. Mit adsz a gyermekeidnek? Mert nem csak egyszerűen anyatejjel, vagy tápszerrel, aztán pépessel, és utána kemény eledellel eteted a gyermeked, nem csak, hanem a lelkét is táplálod. De a kérdés az, hogy mit eszik a gyermeked? Mit esznek a gyermekeitek otthon? És ennek a lefektetése ebben az első néhány évben történik. És ezért is nagyon fontos, hogy milyen alapokat tudunk gyermekeinknek adni. És ebben az időszakban lehet a legjobb alapokat lefektetni, de ebben a korban lehet a legtöbbet elrontani. Ezért vegyétek nagyon komolyan ezt a néhány évet. Minden időt, energiát, amit belefektettek a gyermekeitekbe ebben az első néhány évben, de aztán természetesen utána is, mert amikor jön majd a tinédzserkor, a lázadáskora, akkor is rettenetesen nehéz lesz. De amit belefektetsz a gyermekedbe, a gyermekeidbe, azt fogod visszakapni majd néhány évtized múltával. És ahhoz, hogy megértsük ezt, érdemes megnéznünk egy ház példáját. Vannak itt közöttünk tervezők, kivitelezők, vannak, akik ezzel foglalkoznak. Tervezéskor és kivitelezéskor a legfontosabb szempont éppen az, amit nem látunk szabad szemmel, az az alap. Szándékosan választottam egy olyan képet, ennek a háznak nem látjuk az alapját. A tervező nagyon jól tudja, hogy milyen alap kellene az épületnek. Lehet látni a falakat, a gerendákat, a tetőgerendákat, lehet látni a cserepet, lehet látni a nyílászárókat, de a legfontosabbat, amin áll vagy bukik egy épület, az nem más, mint az alap. Hogy mi az alap? Na, ezt az alapot fektetjük le ezekben az első években, kedves szülők. És ez a legfontosabb. Azt is látnunk kell, hogy nem egy kulcsra kész gyermeket kapunk, hanem azt alapos gondossággal kell felépíteni, azaz nevelni, szeretni, faragni, csiszolni, megmunkálni kell. Most értsétek a szó normális értelmében. Fel kell építeni, tehát nem kulcsra kész gyereket kapunk, hanem nevelni és szeretgetni, csiszolni, olykor tördelni, metszeni kell egy gyermeket. Szülőként minden építés technológiai folyamatot átél az ember, hogy a gyermekei a legjobbak, azaz a legkrisztusibb kinézetük legyen az alapoktól egészen az utolsó tetőcserépig. Az alaptól egészen a tetőcserépig. És lehet, hogy amikor már föl van húzva a ház, amikor az utolsó cserépdarabot is föltetted, ahogy láthatjuk ott a bal felső sarokban, édesanyám, nem mondom ki, hogy hány éves, de még mindig a gyermeke vagyok, a kicsi fia, és a mai napig néha, ahogy a bal felső sorokba, ütni kell kalapáccsal. És hálás vagyok azért, hogy édesanyám még ezt megteszi. Nem elfordítja a fejét, és azt mondja, hogy hülye vagy, fiam. Ilyet már nem ismerek mondani, hogy drága anyukám, te nevetél. Már nem merek ilyet mondani, akkor tényleg kapok. De így van ez, hogy amikor valakinek már idős szülei vannak, akkor is nevelik a gyermekeiket. És engedjük magunkat, hogy neveljenek bennünket. És adjunk hálát őértük, hogy még szerethetnek bennünket, még metszhetnek, faraghatnak, fúrhatnak rajtunk. Hálásak lehetünk értük. És arra kell törekednünk szülőként, hogy a legkrisztusibb kinézetűek legyenek ezek a gyermekek, az alapoktól egészen az utolsó tetőcserépig. És ezt kell egy olyan egészséges családi környezetben megteremteni, ahol anya, apa a helyükön vannak, ahol jó és hiteles mintát kapnak, jó példával járnak elől a szülők. És ebbe az építkezésbe szeretnélek benneteket most végig kalauzolni. Nyilván nem fogunk tudni minden egyes építési fázisnál időt eltölteni, csak néhányat szeretnék említeni. De ahhoz, hogy végig kalauzoljalak benneteket, még egyszer olvassuk el a Prédikátorok könyvében, mit is, elevenítsük föl, mit is mond az író. Örvendezz ifjú, míg fiatal vagy, légy jókedvű ifjúságod idején, és élj szíved vágya szerint, ahogy jónak látod, de tudd meg, hogy mindezekért Isten megítél téged. Távolítsd el szívedből a bosszúságot, és tarts távol magadtól a rosszat, mert az ifjúkor és a fiatalság mulandó. Gondolj teremtődre ifjúságod idején, míg el nem jönnek a rossz napok, és el nem érkeznek azok az évek, melyekről ezt mondod, nem szeretem őket. Az alap. Gondolj teremtődre ifjúságod idején. Fiatal korban nagyon sok hatás éri a gyermekeket. Ahogyan kinőnek a kezeink közül, és óvodába, iskolába kezdenek járni, olyan dolgokat is hazahoznak, saját bőrömön tapasztaltam, olyan dolgokat is hazahoznak gyermekeink, amiket otthon nem látnak. A fiúk, ha például nem olyan millióban nőnek fel, megtanulják az első csúnya szavakat, megtanulnak csúnyán beszélni, előjön a nemiség, előjön a szexualitás kérdése. A lányoknál az öltözködésben egyre inkább a nincs mit felvennem szóhasználat, ismerős, nincs mit felvennem szóhasználat. A ne te mondd meg, hogy mit vegyek fel, gondolkodás lesz úrrá. Megjelennek a kozmetikai és szépségápolási szerek, és lehetne sorolni, mennyi minden segíti elő a hiúságuk erősítését. És már nekem is meg kell barátkoznom ezzel a gondolattal, nagyon nehéz, de meg kell barátkoznom, hogy a gyermekeim karácsonyra körömlakkot, meg különböző szépség és kozmetikai ápolási cikkeket kérnek és kapnak. Lehet, hogy ez nem normális, meg kell barátkoznom ezzel. Mert ezt hozzák. Ne értsék félre azok a hölgyek, akik különböző szereket tesznek magukra, ne értsék félre, de én olyan hálás vagyok azért, hogy a feleségem természetes szépségében gyönyörködhetem. Őt még nem láttam soha puderezni magát, nem láttam, hogy körmöt festeni, meg cicomázni magát szempillát, nem nagyon láttam. Múltkor volt, szóvá is tettem, hogy nem akarom mást mondani, mert nehogy kapjak, mire akkor hazamegyek. De van hálás vagyok a természetes szépségért. És azt kell, hogy mondjam, hogy ebben a világban óriási elvárást támasztanak a nők felé. Óriási elvárást. Amikor a derékasszony dicséretéről beszéltem, prédikáltam, akkor pont erre próbáltam kihegyezni, hogy hatalmas elvárást támasztanak ma a hölgyek felé, és sokan nem tudnak ezeknek megfelelni, és aztán depressziósak lesznek, kétségbe esnek. Azért, mert 1, 2, 3, 4 gyermek születése után följönnek a kilók, akkor már depresszióba esnek. Nem szabad. Nem szabad. A feleségem is felszedett minimálisan, tényleg mondhatom azt, hogy ilyen párizsi súlynyit fölvett magára, de hálás vagyok azért, hogy olyan, amilyen. És ezt el szoktam mondani, de azok, akik nem hallották még, nálunk megbeszéltük, amikor házasságot kötöttünk, hogy feleségem hordja a gyermekeket, ki? Rajta meg látszódik. Közös a teherviselés, testvérek, közös a teherviselés. Szóval a fiaink és leányaink, amikor kikerülnek a kezeink közül, akkor sok mindent hoznak magukkal. És másképpen hatnak a fiúkra, és másképpen hatnak a lányokra a különböző közegek. A legfontosabb alap, amit szülőként lefektethetünk, hogy Isten jelenlétében éljük az életünket, és a Szentírásra építjük az életünket, és segítjük őket, hogy a Szentírásra építsék ők is az életüket. És sok-sok igét olvasunk együtt a családban, és sokat imádkozunk velük, együtt és értük. És ezek, higgyétek el, meghatározóak. Kedves szülők, kedves nagyszülők, olvassatok sok igét a gyermekeiteknek. Imádkozzatok sokat. Én annyiszor hallom az idősebb, nálamnál idősebb nemzedékektől, hogy a nagyszülők tanították meg összekulcsolni a gyermekeik, unokáik kezeit. És tanították meg az első imádságokat. Ti is legyetek ilyen szülők, keresztszülők. megtanítjátok a gyermekeiteket imádkozni. Olvassatok sok igét. És imádkozzatok nem csak velük együtt, hanem értük is. A gyülekezet közössége is meghatározó, ezért nagyon fontos, hogy barátokra leljenek a gyülekezet közösségében. Hogy szeretettel, nem tolakodóan, nem mantraszerűen, de mindig emlékeztetni arra, hogy emberi lények, az emberi lénye, nemisége, méltósága az Úrtól van. És úgy szereti az Úr, ahogy vannak, és mindenféle megfelelési kényszer nélkül. Mert lehet, hogy ebben a világban sok-sok megfelelést támasztanak emberek felé, de Isten nem támaszt felünk megfelelési kényszert. Nem kell nekünk megfelelni az Úrnak. Mert Isten nem mond ilyet, hogy akkor szeretlek, ha ilyen és ilyen és ilyen vagy. Nem. A Szentírásban azt olvassuk, Isten igéje azt mondja, hogy Isten szeretet. Erre emlékeztet mindig, amikor oda fölnézel. Isten szeretet. És nem lemaradt egy tébetű múlt időbe, hanem Isten maga a szeretet. Ő úgy szeret téged, ahogy vagy. És ezt a szeretetet és elfogadást nekünk szülőknek is mindig éreztetnünk kell a gyermekeink felé. Sok bűnt elkövetünk és elkövethetünk gyermekeink felé, amit akár egy életen át is hordozhatnak, ezért mindig nagy szeretettel viseltessünk irántuk, és ez az alap tehát az Isten jelenlétében élés, a Szentírásra építés segítése, azaz az ígére építsék az életüket, és a krisztusi szeretet és békesség megélése, megteremtése. Ez az alap, ez kell, hogy legyen a nevelési, a gyermeknevelési alapod, amit megteremtesz a gyermekednek. És hatalmas ajándék, amikor egészen fiatalon, akár gyermekként Isten akaratát keresi egy gyermek. Teremtőjére gondol, és ez határozza meg a későbbi pálya és párválasztását, hivatását. Sok vargabetűt, keserűséget, akár hajótörés lehet elkerülni ezzel. Ezért nekünk szülőként ezeket az alapokat kell lefektetnünk gyermekeink életében. Aztán a másik, a falak. Tartsd távol magadtól a rosszat. Ha nem lennének falak, akkor nem lenne koszorú az épületen. Ennek az épületnek is van egy nagy koszorúja. Óriási találmány egyébként, teherhordó találmány. Akkor nem tartaná semmi a tetőszerkezetet, de ami ennél is fontosabb, választó vonalat képeznek kül- és beltér között. A fal egy éles határ, ez választja el a külsőt a belsőtől, a fal nem más, mint egy védelmi vonal. Ezt a védelmi feladatot látja el a család, akik Isten szavára építenek, és aki védelmet képez a külső hatásoktól. Ez a fal nem engedi a kültérbe a család melegét, szeretetét, békességét, és nem engedi, hogy kívülről a békétlenség, szeretetlenség, mindenféle hatás otthonra lejjen a családi fészekben. Nagyon fontosak a falak. Ahogy egy épületnél is elengedhetetlen, sőt, nincs is épület fal nélkül, azt kell, hogy mondjuk, hogy a család is nem létezik ilyen fal nélkül. A tartsd távol magadtól a rosszat felhívás arra mutat rá, hogy fiúk, lányok különböző veszélynek vannak kitéve, de egyedül Isten jelenlétében lehet magunktól távol tartani a rosszat. Nem tudom, hogy néztétek-e a híreket január 1-én. Megdöbbentem. Több mint országos szinten, több mint 200 kiskorú, tehát 18 év alatti fiatalt vittek detoxikálóba, több mint 200-at. És ennek a nagy része, jelentős része lány volt. Azt mondtam, hogy nélkülözhetetlen a fal. Hány ilyen családban nincsen fal? Nincs fal. Nincs védelmi vonal. A gyerekek úgy nőnek föl, mint a dudva. És ott kötnek ki a detoxikálóban. Mert nincsen védelmi vonal, nincsenek falak. Pedig ezek a falak védelmet tudnak biztosítani a gyermekeitek számára. És ha ezek a falak nincsenek, akkor a gyermekeitek veszélynek vannak kitéve. És nem akarok személyeskedni, és nem akarok bántóan fogalmazni, de ott, ahol nincsen fal, abban a családban, ott a gyereked lehet, hogy ott fog kikötni, ahol december 31-én sok-sok fiatal lány kikötött meg fiú. Higgyétek el! Tartsd távol magadtól a rosszat, hangzik a felhívás az Isten igéjéből. Mind a fiúknak, mind a lányoknak oly sok támadási felülete van, más és más dolgok jelentik a veszélyt, nemektől eltérően, de nekünk szülőknek nagyon fontos, hogy távol tartsuk, védelmezzük a gyermekeinket, mert olyan sok negatív, rossz hatás éri őket. Azt a védelmi rendszert nekünk kell segíteni bennük, hogy tartsák maguktól távol a rosszat. Nekünk szülőknek kell érzékenyíteni a bűnre a gyermekeinket. Nekünk szülőknek a feladatunk, hogy érzékenyé tegyük őket a bűnre, mert a világ immunizál, higgyétek el, a világ immunizál, immunissá tesz, Isten igéje pedig érzékenyé tesz. Az a baj, hogy a világ pont fordítva teszi a dolgokat. És figyeljétek meg, pont fordítva teszi a dolgokat a világ. Megy ebben a világban a nagy érzékenyítés mindenféle bűnre, de nem a határok meghúzására, hanem a határok elmosására. Így ez az érzékenyítés pont az ige ellentéte, mert a bűn cselekvésére érzékenyít, és nem a bűn megrátására, felismerésére és megvallására. Óriási probléma, és óriási káosz van ebben a világban. Megy az érzékenyítési program, már jön Magyarországra is. Megy a nagy érzékenyítés. De az a baj, hogy a bűn elfogadására megy az érzékenyítés, nem pedig a bűn meglátására és megvallására. Szülőként nekünk nagy felelősségünk, hogy a gyermekeink mit látnak tőlünk. Hogyan védelmezzük őket? Hogy építjük fel ezeket a falakat az ő életükbe, amelyek aztán majd egy életen át védhetik őket mindentől? Mert kívül lehetnek viharok, de belül az otthon melege és szeretete hathatja át gyermekeink életét, és ebben nyújt segítséget és védelmet a ház fala. A ház fala. Aztán a következő, a harmadik, sietnem kell, mert nagyon megy az idő, a harmadik, a nyílászáró. A nyílászáró. Azt olvasjuk az ígében, örvendez ifjú, míg fiatal vagy, légy jókedvű ifjúságod idején. Más ad örömet egy fiúnak, és más okoz örömet egy leánynak. Ebben sem vagyunk egyformák, de ami nagyon fontos, hogy boldogok legyenek mellettünk, szülők mellett a családban. És ezt a boldogságot, ezt a kiegyensúlyozottságot láttassák kifelé. Láttassák kifelé. A nyílászárónak az a feladata, hogy lehessen látni kifelé és befelé. Ez a nyílászárók feladata. A láttatás. Egy gyermek nagyon gyorsan meglátja, hogy megérzi, hogyha belül nincsenek rendben a dolgok. Tegnap olvastam Steve Jobsnak az életét, nem tudom, valaki ismeri-e Steve Jobsot. Nagyszerű vannak azért, az Apple márka feltalálójának az életét, és hát nagyon hányattatott gyermekkora volt, én nem tudtam. Nem is ismertem az igazságot, személyesen meg már nem is ismerhetem meg, mert elhunyt, de nem ismertem az ő életét, de az életrajzából azt láthattam meg, azt olvastam ki, hogy nagyon hányattatott gyermekkora volt, és ez többek között agresszióban, dühben nyilvánult meg. És ez az agresszió, düh végig kísérte az életét, munkáját a hatalmas Apple cégbirodalomban is, gondoljatok bele, hogy mára, ez körülbelül 4 évtized alatt a világ legdrágább cége lett, magyar forintba ki se tudom mondani, 3000 milliárd dollár értékű a cég. 3000 milliárd dollár értékű a cég. De a munkája során végig kísérte az agresszió és a düh, és hiába keresett megbékélést a buddhizmusban, lett vegetáriánus, sosem lehet békére, és dühkitörései végig kísérték egész életét. Mit láthatott gyermekként, mit élhetett át gyermekként, hogy a szüleinek nem kellett és eldobták maguktól, és mit láttatott az életében a családja és munkatársai körében ez az ember? Mit láttatott? Mert az, hogy mit láttatott, attól függ, hogy mit látott. Mit látott? Vajon áthatja-e gyermekeink életét az örvendezés, az öröm, a jókedv? Vajon jól érzik-e mellettünk leányaink, fiaink magukat? Boldogok tudnak-e mellettünk lenni, mellettem, mint édesapa, vagy mint édesanya mellett? Mit látnak, mit láttatnak ezeken a nyilázzárokon, a családi otthon lelki nyilázzáróin? Látják mások, hogy fiaink és leányaink boldogok mellettünk? Vagy alig várják, hogy elmenjenek otthonról, vagy alig várják, hogy mi elmenjünk otthonról? Emlékszem egy édesapára, akivel egy interjút készítettünk, amikor Pest Erzsébeten dolgoztam a Zákeus Média Centrumban. Az alkoholból szabadult két gyermekes édesapa mesélt el, hogy látta a gyermekei szemében azt a félelmet, amikor hazaért. Gyermekei soha nem mertek hazavinni senkit az osztálytársai közül, mert féltek, hogy milyen állapotban találják otthon az apjukat. Mennyi félelem járja át családok, házasságok, gyermekek életét? Mennyi mindent látnak, amit nem kellene látniuk, és mennyi mindent nem látnak, amit pedig látniuk kellene a gyermekeknek? Hányan nem látnak szerető férjeket, feleségeket, édesanyákat, édesapákat, rendezett életeket? És hadd tegyem föl egészen személyesen a kérdést ezen a mai délelőttön. A te nyilászárodon mit látnak a gyermekeid, a fiaid, a leányaid? Mit látnak a te nyilászáróidon? Mit látnak és mit láttatsz? És befejezősül utolsóként, hiszen nincs időnk arra, hogy minden fontos építési technológián nélkülözhetetlen elemen végig menjünk, de végezetül a fűtés. Talán mondhatom azt, hogy szintén az egyik legfontosabb. Azért érezzük magunkat komfortosan itt, mert jó idő van. Legalábbis remélem, hogy senki nem fázik. Meleg van. Egyrészt azért, mert olyan meleg szeretettel várunk mindig mindenkit gyülekezetbe. Másrészt azért, mert meg szeretnénk teremteni minden meleget Celsius fokban, hogy jól érezzétek magatokat, hogy ne fagyoskodjatok és ne tudjatok emiatt az ige hirdetésre figyelni. A fűtés. Na de nézzük ennek a lelki oldalát, drága testvérem, hadd kérdezzem meg, hogy milyen otthon a hangulat? Milyen otthon a hangulat? Fagyos vagy meleg? Milyen légkört teremtesz meg gyermekeidnek, fiaidnak, leányaidnak? Látod-e, hogy fiaidnak, leányaidnak mire van szüksége? Látod? Mert más és más fontos nekik, de meglátod-e a szükségeiket? Mi fűti otthon a család melegét? A szerelmeteket feleségeddel, férjeddel, gyermekeiddel. Mi fűti? Ha egyáltalán fűti még valami. Olyan hálás vagyok azért, és nem tudom, meddig lesz ez így, hogy gyermekeink nagyon szeretnek otthon lenni, velünk lenni. Még a legnagyobb lányunk is, aki már azért tinédzser korba lépett, az otthoni biztonság, szeretet melegében szívesen van otthon. Legalábbis remélem. Remélem. Hogy nem menekülnek otthonról, hanem szeretnek velünk lenni, mert érzik az otthon melegét, a szeretet, a békesség melegét. És hálás vagyok azért, hogy Krisztus szeretete hatja át az életünket, és ez a szeretet fűt bennünket, engem is édesapaként, és hiszem, hogy ebben a meghatározó időszakban gyermekeink mindig olyan nagy szeretettel fognak erre visszaemlékezni. Mert lehet, hogy jön majd egy lázadási korszak, nem akarok nagyon sztorizgatni, de azért egy történetet hadd mondjak el, hogy kicsit vidám szívre lejjenek itt a gyülekezetben. Nekem is volt ilyen időszakom, amikor azt mondtam anyukámnak, elmegyek itthonról. Fogtam magam, gyorsan be, sajnos szüleim elváltak, úgyhogy gondoltam édesapámhoz elmegyek. Bevágtam a táskába néhány nélkülözhetetlen dolgot, zokni, hasogatja, meg ilyesmi. Elindultam, már mentem, az utca sarkon álltam. Édesanyám utánam kiabál, hogy fiam, van buszjegyed? Nincs. Na mentem vissza, azt otthon maradtam. Van ilyen. Amikor lázad az ember, és aztán édesanyja ellen, édesapa ellen lázad, mert hát ilyen időszak is van. De meg vagyok győződve arról, hogy idő múltával később a gyermekeink vissza fognak emlékezni az alapokra, a falakra, a nyílászárókra és a fűtésre. Hogy az az otthon melege milyen volt. Milyenek a fiúk és milyenek a lányok? Komoly kérdés. De hiszem azt, hogy a gyermekeink sok mindenre fognak emlékezni, amit tettünk velük. És emlékezni fognak a bukásainkra, szülőként elkövetett bűneinkre, a mulasztásainkra is, de abban is bizonyos vagyok, hogy az, amit láthat nálunk szülőként, megbocsátás és bocsánatkérés megélésével, elelve nem fog bennük élni felnőtt korban is. Meg vagyok erről győződve. Milyenek a fiúk és milyenek a lányok, ezt az határozza meg, hogy milyen az otthoni légkör. Milyen az alap, milyenek a falak, milyen a nyílászáró és milyen a fűtés. A családi fészek akkor van jó kezekben, ha elsősorban nem a családfő, a család fenntartó kezében van, de nem is a szerető és gondoskodó édesanya kezében, hanem az Úr kezében van. És ez lesz az igazi iránytű, és ha ebben az irányba terelgetitek fiaitokat és leányaitokat, akkor már nem az lesz a kérdés, hogy milyen, hanem az lesz a válasz, hogy ilyen. Mert az Úr formálja őket, és áldás lesz gyermekeink, fiaink és leányaink életén. És ha még az a kérdés, hogy milyenek a leányaink és fiaink, ha megalapozod az életüket, ha van védelmi vonal, ha van nyilázzáró, amin láttatsz és látsz, ha van fűtés, ami otthon melegét adja, akkor higgyétek el tudjátok mondani, hogy ilyen az én fiam és leányom. Már nem kérdés, hanem állítás lesz, mert az Úr kezében van. Amen. Imádkozzunk. Urunk, sok mindent el tudunk rontani szülőként, látom én is, édesapaként, férként. Hány alkalommal hoztam rossz döntést, vagy bántottam meg gyermekeimet. De hiszem, Uram, hogy még nagyobb nyomot hagy majd bennük az, hogy oda tudtam menni bocsánatot kérni, vagy tudtam megbocsátást gyakorolni. Tudtunk együtt imádkozni, kérni az ő bocsánatát, és kérni a te bocsánatodat. Uram, kérlek, hogy a te szeretetet fűtse át családjaink, népünk, nemzetünk életét, és addurunk, hogy azokról, amelyekről most szó volt, azok ott legyenek családjaink életében. Amen.